óra 41 perc, mint a hírekben hallották, digitalizációban már lehagyta az ázsiai autóipar Európát. A Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a Kolozsvár és egy dániai felsőoktatási intézmény végzett közös kutatást. Ebben 54 vállalat elmúlt 10 évének jelentését vizsgálták meg. Kiderült, hogy a világ 5 legdigitalizáltabb autóipari vállalata mind ázsiai, és mindegyik beszállító cég. A Budapesti Corvinus Egyetem docense Losonczy Dávid elmondta, nem robbanásszerű változásról van szó. 2012 óta a távol-keleti vállalatok lassan, de következetesen haladva előzték meg riválisaikat. Közben a japán Honda szubvivője megerősítette, hogy a két japán autógyártó cég, a Honda és a Nissan tárgyalásokat folytat együttműködésről. Maurer Kristóf következő összeállításában a totalcar.hu szerkesztői Szentkuti Ákost is kérdezte a tervezett fúzióval kapcsolatban.
Egy nemzetközi kutatás, amelyben a Budapesti Corvinus Egyetem is részt vett, megállapította, hogy az ázsiai autóipar digitalizációja lehagyta már az európaiét. Hogyan végezték ezt a kutatást, és melyek azok a vállalatok, amelyek a legdigitalizáltabbak jelenleg?
A kutatásban a fő fókuszunk azon volt, hogy egy olyan iparágba vizsgálódjunk, ami köztudottan és közismerten élen jár a legújabb technológiák használatában, és hogy a választásunk így esett az autóiparra, ami ugye Magyarországon is nagyon jelentős kitettséggel bír. A kutatás során mi a vállalatok által kibocsátott jelentéseket vizsgáltuk meg, szövegelemzési, adatbányászati módszerekkel. Ezek a legnagyobb vállalatokra vonatkozó eredmények, ugye itt a kutatás konkrét eredményei 54 nagy autóipari vállalatra vonatkoznak, és összesen 10 év jelentéseit vizsgáltuk, tehát közel 500 éves jelentést néztünk át.
Ezt a rengeteg adatot megvizsgálva, mit látnak ennek a trendnek a hátterében, mikorhoz köthető, mikor indult ez el, és jelenleg hol tartunk, melyek tényleg ezek a vállalatok, amelyek úgymond élen járnak ebben?
A jelentésben ugye összességében lehet egy autóipari képet festeni, és aztán tovább bontani a mintában nagyszáma szereplő ázsiai, illetve európai központú cégekre. Ugye 2012-től indul a vizsgálat, és azt látjuk az elemzések alapján, hogy ez egy viszonylag szép egyenletes térhódítás volt az új technológiáknak. Tehát még a közbeszédben az elmúlt néhány éve robbant ez be, addig úgy tűnik, hogy a vállalatok, ha lehet így fogalmazni, fű alatt már régebb óta próbálkoztak. Ezzel. A másik tanulság számunkra az volt, hogy igyekeztünk megkülönböztetni azokat a technológiákat, amik nagyon újszerűek, úgy is hívják a szaknem, hogy ipar 4.0 technológiák. Ide sorolhatjuk ma ugye mesterséges intelligencia, dolgok internete, ugye intelligens gépek kommunikálnak egymással, big data elemzés, egy nagy volumenű adatállományok elemzése, illetve a hagyományosabb technológiák, például ide soroltuk a robotokat, a rádiófrekvenciás azonosítást, és úgy tűnik, hogy bár nagyon sokat beszélünk az ipar 4.0 technológiákról, az újszerű technológiai megoldásokról. A cégeknek az előző tradicionális technológiai fejlesztések is nagyon fontosak voltak végig az időszakban. Ez számunkra meglepő volt, azt hittük, hogy ahogy a kérdés is tartalmazta, hogy itt valami robbanásszerű hirtelen felindulásból nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek a cégek, de nem ez bontakozott ki, hanem egy folyamatos fejlesztésnek vagyunk tanulja az autóiparban. És hogyha megbontjuk a mintát, akkor jönnek ki érdekes. Ugye mi megbontottuk ázsiai és európai központú cégekre, illetve megkülönböztettük egymástól az autó összeszerelőket, tehát amiket mi is ismerünk, Volkswagen például, illetve beszállítókat, mondjuk Bosch. Ebben volt egy érdekes mintázat, amit azt láttuk, hogy az ázsiai beszállító cégek, akik gyakorlatilag technológiai fejlesztésekben dominálnak, minden téren elmondható rájuk, tehát az alap meg a fejlettebb technológiákban is igazából élenjáróknak tekinthetők. Ez minket is meglepett eléggé.
Vajon miért húzott el Ázsia Európa mellett ebben a szempontban? Milyen okokat láttak a kutatás során, amikor bővebben megnézték ezeket az adatokat?
Sokat beszélgettünk róla, tehát ugye maga az adat az kevésbé az ilyen szempontból támpontot, de a tapasztalat az az volt, hogy egyetértettek a kutatócsoport részvevő, ugye a Babes-Bolyai Egyetem Kolozsváról és az Aalborg Egyetem Dániából is részt vett ebbe a kutatásba. Ázsiában már évtizedekkel ezelőtt is nagyon nagy nyitottság volt a technológia használatra. Akkori kutatások, tehát 10-20 évvel ezelőtti kutatások is arra utalnak, hogy valahogy ott jobban hittek a technológiában mindig is. És most, hogy hogy ugye ennyire előtérbe került ez a technológia, talán csak egy pillanatképünk van arról, hogy ez még most se változott meg. Konkrétan válaszolva, még egy picit vizsgálódtunk, az AI-ra is rápillantottunk egy picit, és ott érdekes módon viszont azt láttuk, hogy inkább az európai cégek tűnnek nyitottnak, tehát hogy egy kicsit ilyen kussa az eredmények, tehát technológia orientáció nagyon erős az ázsiaiaknak, ez évtizedek alatt talán kevésbé változott, és most is csak ez a reflexió, de az AI, ami manapság nagyon az előtérben van, ott úgy tűnik, hogy legalábbis a jelentések alapján nincsen akkora különbség a mintában.
Mennyire érzékelhető ez a kontinensek vállalatainak árbevételében?
Ez egy nagyon jó kérdés. A minta összeállításakor mi a 2020-as éveknek a legnagyobb vállalatait kerestük, tehát hogy az szolgált nekünk alapul, és abban van egy várakozásunk, hogy lehetséges, hogy akik ezt jobban használták, hogy az árbevétel nőtt, de ezt az aspektusát nem vizsgáltuk a kérdésnek, hogy 10 évvel ezelőtt ez a sorrend hogy nézett ki. Ugye ez csak egy pillanatkép, hogy az előbb is meséltem. Az eredeti kutatási ötlet nekünk is ez volt, hogy nem az árbevételét néztük a cégeknek, hanem a pénzügyi teljesítményt. Tehát megtérüléseket számoltunk, profitabilitást számoltunk, eszközhatékonyságot számoltunk. Az a várakozásunk volt, hogy azért investálnak a cégek digitalizációba, akár fejlett, akár régebbi technológiák, mert ezzel javítják a különböző pénzügyi mutatóikat. Tehát ezt a kérdést alaposan körbejártuk, arra jutottunk, hogy van ilyen pozitív hatás, rengeteget hallunk róla, ugye, viszont nem olyan jelentős talán, mint amennyiszer halljuk ezt, és ezek a hatások, ezek nem is direkt bejelentkeznek azonnal, hanem inkább 2 éves időtávon lehet ezt egyértelműen azonosítani. Tehát ha cégek digitalizálnak, akkor de inkább 2 év múlva lesz egy pozitív hatása a pénzügyi teljesítményekre, viszont ez nem lesz olyan jelentős, mint amit talán a szakmai egyeztetések vagy szakmai közbeszédbe sejtetnek.
Ha már 2 éves időtáv és előretekintés, arra is kérdeznék röviden, hogy az olló kinyílhat-e ezek után, azaz azok a vállalatok, amelyek eddig profitáltak ebben a bő 10 éves időszakban ebből, folytathatják-e ezt a tendenciájukat a következő időszakban, vagy ahogyan említette például a mesterséges intelligencia lehet-e egy egyenlítő faktor, fogalmazzunk így?
Jelenlegi kutatások alapján úgy tűnik, igen, hogy a mesterséges intelligenciához kicsit másként állnak a cégek. Ebbe lehet egyfajta kíváncsiság, meg kísérletezési jelleg, tehát mondjuk nem is biztos, hogy annyira ki van minden forma. Úgyhogy ezt nehéz megítélni. Lehet, hogy amikor kiforrottabb lesz, meg egyértelmű üzleti hasznokkal kecsegtet, akkor azok, akik éle járnak egyéb technológiákba, gyorsan be tudják vezetni. Tehát ebben nehéz állást foglalni, viszont abban, hogy az olló hova nyílik, tehát ez az olló legalábbis a mi számításaink szerint már elég nagy, ez reményeink szerint inkább záródik. Az a várakozásom, hogy inkább szűkülhet, hiszen ugye ezek a szereplők szeretnének versenyben maradni, úgy tűnik, hogy a technológia segíthet ebbe. Tehát én inkább arra számolnék, hogy inkább szűkül, és talán itt, hogy az autóipari összeszerelő vállalatok, ugye az autógyárak azok miért vannak kevésbé ebbe benne, ugye ők sok egyéb kihívással is küzdenek, nyilván fontos, hogy hatékonyság miatt ezek a technológiai fejlesztéseket csinálják, de azért manapság rengeteget hallunk arról, hogy másfajta hajtásművekre állnak át, és el vannak foglalva nagyon nagy stratégiai dilemmákkal, úgyhogy azt gondolom, ha ott is rendeződik, akkor az ő figyelmük is egyértelműbb lesz. És akkor van egy jó hírünk is, hogy a beszállítóknál már ugye mehetnek és úgymond tanulhatnak, tehát ez valószínűleg ritka alkalom, hogy ebből az irányból érkezik a tudás.
Az elmúlt percekben Losonczy Dávidot, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét kérdeztem kutatásukról. A gépjárműipar mozgalmas napokat tudhat maga mögött, szerdán ugyanis megjelent a sajtóban egy hír, miszerint összeolvadhat a japán Nissan és Honda. A hír jelentőségéről a totalcar.hu szerkesztőjét, Szentkuti Ákost kérdeztem. Korábban arról lehetett olvasni, hogy a Nissannak súlyos pénzügyi problémái vannak, az elmúlt hónapokban volt szó itt egy 9000 fős leépítésről is. Ez állhat a mostani hírek, a mostani tárgyalásról szóló hírek hátterében, vagy valamilyen egészen más dologról van szó?
Minden bizonnyal benne van. Összességében nagyon gyakori téma, hogy a japán gyártók közül a Toyota óriási, és a többi gyártó jelentősen le van maradva mind darabszámokban, mind cégméretben, és már ez nem az első alkalom, hogy arról volt szó, hogy több gyártó egybeolvadna, és egy Toyotához hasonló méretű japán autógyártó keletkezne ezáltal, de a Honda egyébként mereven elzárkózott ettől nagyon sok esetben, noha technológiai partnerséget ők is kötöttek más japán gyártókkal, ilyen volt például a Sony, és korábban volt is arról szó, hogy lesz majd Sony autó Honda technikával, de ebből nem lett végül semmi, legalábbis egyelőre még nem. Ez alapvetően egy gyakran előkerülő téma, de az biztos, hogy a Nissannak a helyzete alapvetően nem jó jelenleg. Az amerikai számokkal van viszonylag nagy baj, hiszen nem tudtak visszaérni a Covid előtti 1,5 millió körüli eladásokra Amerikában, és igazából még az 1 milliót sem ütötték meg a koronavírus járvány betörése óta, ami nem túl jó nekik. Ráadásul a koncepciójuk alapvetően az volt a cégcsoporton belül, hogy árat csökkentenek, és minél olcsóbban kínálják az autóikat. Ez sajnos egy viszonylag rövid távon kamatozó dolog, mert előbb-utóbb ezekre kevesebb igény van. Gondoljunk bele például abba, hogy az itthon egyébként nem is ismert, de Amerikában a Nissan eladásainak jelentős részét kitevő Sentra az jelenleg egy 5 éves modell, amit Mexikóban szerelnek össze, és már úgy első ránézésre is lehet látni, hogy nem egy hiperszofisztikált autó. Olcsón is adják, tehát abszolút nem kerül sok pénzbe, viszont az olcsó autón nem lehet sokat keresni, tehát még a számok mögötti eltérés is valójában egy jóval komolyabb pénzügyi válságba taszítja bele magát a gyártót, illetve az a helyzet, hogy a Carlos Ghosn vezetése alatt csőd került vállalat igazából nem nagyon tudott még teljesen magához térni abból a válságból sem.
Milyen érdek fűzné akkor a Hondát mégis ahhoz, hogy együtt dolgozzon, sőt nem az, hogy együtt dolgozzon, hiszen egyébként, hogyha jól tudom, idén már bizonyos projektekben dolgozott együtt a két vállalat, de hogy összeolvadjon ezzel a Nissannal.
Hát a két vállalat egyesülése esetén a világ harmadik legnagyobb autógyártó csoportja lenne. Összesen kb. 7,5 millió autót gyártanának közösen, ami azért egy nagyon komoly erőt jelenthet. Látjuk azt, hogy a válsághelyzetben lévő autóipar nagyon sokszor technológiai összebútorozással próbálja csökkenteni a költségeit. Ugye hát nem kell messzire menni a Stellantis csoportig, de összességében ez valószínűleg hatékonyságot és méretbeli előnyöket jelentene, gazdasági előnyöket. A fejlesztésekkel igazából a Honda sem áll annyira nagyon jól, főleg az elektromos autós vonalon nem jeleskednek, szóval én nem gondolom azt, hogy itt technikai függés lenne egyik vagy másik oldalról. A Nissan talán megerősödhetne, hogyha azt vesszük, hogy a jelenlegi piaci és fejlesztési pozíciói azok nem túl jók.
Jár ez a tárgyalás, vagy járhat ez az egyesülés bármilyen kockázattal?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jól látszik az a Stellantisnál, hogy amikor nincsen egy komoly technológiai háttér az adott márkák mögött, az nagyon gyorsan visszaüthet, mert a felhasználók azok észreveszik, hogy ugyanazt technikát kapják, és ez nem mindig jó. Úgyhogy a márka identitás szempontjából lehetnek ennek káros hatásai. A Nissan azért a jelenlegi csoporton belül egy viszonylag egyedi gyártónak is számít, amellett, hogy nem ezekből a különleges modellekből élnek, de alapvetően biztos vagyok benne, hogy egy komoly költségcsökkentés és optimalizálási folyamat indulna el a Nissan és a Honda között, ami nyilvánvalóan nekünk, mint autós újságíróknak nem feltétlenül jó hír, mert ezeket az egyéntechnikákat sem mindig szeretjük, de ez a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma az, hogyha elveszti a márka az identitását, akkor az nagyon komoly veszélyt jelenthet. Én alapvetően azt gondolom, hogy a Stellantis csoportnak ez egy inkább elburjánzó válsága ebben keresendő, hogy a termékfejlesztési egyéniség nincs meg a márkák között, és ennek mindenképpen a Nissan ihatja meg a levét a két gyártókhoz elsőként.
Ki lehet jelenteni, vagy valószínűsíthető lehet, hogy ezek a történések valamelyest válaszreakciók a kínai autóipari cégek elképesztő növekedésére, arra, amit az elmúlt években itt látunk, főleg, hogyha az elektromos autó gyártásra kanyarodunk rá.
Persze, Kína nagyon erős elektromos autóban, és ugye hatalmas piaca van. Jelenleg a BYD látszik egy ilyen megállíthatatlan dolognak, és nem is feltétlenül a terméknek az általános jósága jelentheti ezt, hanem az, hogy egyszerűen menő lett Kínában kínai autót venni, és emiatt az összes gyártó, de az európaiak aztán talán nem nagyon szenvednek. Viszont én azt gondolom, hogy akár a Nissanról, akár a Hondáról beszélünk, mind a ketten sajnos messze vannak még attól, hogy egy nagyon versenyképes elektromos autót vagy autótípus családot rakjanak rá az asztalra, pedig valószínűleg szükségük lesz rá. És ez mindenképpen nagyon komoly fejlesztési pénzekkel járhat, amit lehet, hogy ketten könnyebben ki tudnak termelni, viszont az is valószínű, hogy akkor nagyon hasonló autókat kapunk.
Maurer Kristóf összeállítását hallották. Zene, közlekedés, 8-kor friss híre.